Bréko, sziasztok! Ez itt a kettes számrendszer. Behumi Dórival, Veres Dórival.
És Kámán Péter operaénekes a vendégünk.
Hát de... szép jó napot kívánok. Szia. Hogyha nekem ez piros, akkor én.
Örüljél, ha piros.
De nézd, milyen kis piros.
Ja, azért mondom, hogy mindig csak az piros.
Megszólalhat.
Csak most lehalkítottalak benneteket meg magamat. Most jó, kedves hallgató, most jó?
Igen.
Az operaénekes, az jó titulus, vagy énekművész? Melyiket szeretek?
Operaénekes.
Nem, én operaénekes mondok mindig, de csak azért, mert azt mindig megjegyzik. Hát akárhova megyek, azt mondom, hogy én vagyok az operaénekes, de nem azért, mert ez menő, mert ilyen hülyével nem nagyon találkoznak, aki operaénekes, és akkor ez most az összes kollégámtól természetesen elnézést kérek, de akkor mindig megjegyzik.
De mi mit lehetne mondani helyett?
Nem tudom, én mindig azt mondom, én vagyok Kálmán Péter, az operaénekes, már biztos beszéltünk.
Na de várjál, de te most szóval énekeltél valaha mást?
Mint operát?
Mert úgy néz, hogyha egy rád néz valaki, és azt mondanád, hát hogy...
Egyszer volt Falusi Marikával, volt a zsinagógában egy ilyen valami koncert, ahol ilyen Bernstein dalokat énekeltünk meg ilyen, de szóval
egyel igazából könnyedebb.
Nem.
Mert hogy egyébként, ha azt mondanád, hogy metal zenekar frontember vagy, azt is elhinném.
Én most ezt tegnap találtam ki a feleségemmel, hogy át fogok menni, mert hogy ezek a rapperek, ezek így iszonyatos sokat keresnek, és akkor kitaláltam, hogy én leszek az operep, tehát hogy nem is operett meg opera, hanem operep, és így elkezdek majd valamit így összehozok a kettőből, és egy csomó pénzt fogok keresni.
Hát de miért recitatív, az már majdnem az.
Majdnem rap.
Kicsit igen. Túl énekes, az igaz, de lehet.
Most kezdjem el, hogy rád szólok?
Miért most
a szakmázás csinál? Miatt?
Azt beszéltük a Dóra, mindig mi nagyon felkészülünk természetesen, mint
műsorvezetők.
De mindig átbeszéljük a műsor előtt, hogy mi fog történni, reményeink szerint, vagy mi nem fog történni, vagy mi szeretnénk, hogy történjen. És hát mondtam a Dórinak, hogy nyugodtan szóljon rám, mert az elmúlt két adás alatt, azt hiszem, hát zenészek, illetve zeneszerzők voltak nálunk, és...
De nagyon izgalmas, csak amikor bedobod, hogy recitatívó, akkor mindig legyen egy lábjegyzet, hogy kedves hallgató,
énekes
és kollega,
beszéd.
Énekes beszéd.
Igen, tehát jó definíció, recitatívó. Az unalmas részeket az operában még unalmasabb részekkel kötik össze.
Vagy egyébként unod az operát?
Nagyon.
És ha most nem ehhez értenél, és nem ezt csinálnád, akkor tehát szíved szerint mit csinálnád?
Nem, én tehát ez most így lesarkítva azért, hogy nagyon unom, tehát azért szeretem csinálni, csak mit tudom én, egy 6 órás Parsifal operát nagyon nehezen tudnék végni. De egyébként is nagyon nehezen tudok végülni, mondjuk, hát 2 órát is, úgyhogy itt most gondba lesztek, már mindig kell kergetnetek. De hogy egy színpadon oldalról nézve, amikor bárhova tudok fölesétálni, az úgy rendben van, de az, hogy beülni nézőtérre, székre, azt nagyon nehezen tudom.
Tehát de hát te legalább érted ezt a zenét, tehát nyilván közben meg tudod fejteni, miközben hallgatod és
igen,
ülsz.
De én nem akarom megfejteni már, én annyit hallgattam már, hogy szóval most mondhatnék mindenféle okosat.
Jó, de akkor mondjuk nem egy Parsifalra, vagy nem egy Wagner operára kell, hogy beüljél, ami tényleg
hanem egy Carmen a Buranára, ahol még szünet is van.
Látod.
70 perces szünet. Ne, de hogy szóval, hogy én már tök régóta énekelek, és akkor egy idő után már úgy telítődsz. Tehát, hogy akkor már nagyon várod, hogy egy olyan produkcióban legyél benne, ami egész más, ami nem 30. ugye nagyon Figaro házassága, vagy ha meg már túl más, akkor meg már az nem jó. Szóval...
De akkor még egyszer kérdezem, hogy...
Nem, mert amikor ott vagyok, akkor már csinálom, nagyon szorgalmas vagyok.
Nem úgy tehát, értem, hogy... most nem erre gondoltam, hogy szakmilag nyilvánvalóan nem látszik ez rajtad, és nem tudom rólad elképzelni, hogy úgy próbálnál, hogy már nézegeted az órádat, hogy mikor lesz
nem,
már ennek
ott
vége.
Vagyok, akkor én nagyon ott
nyilván,
vagyok,
de inkább az érdekel, hogy mondjuk akkor ezek szerint egy moziba se ülsz be, mondjuk nem Tarbélára gondolok, egy Tarbéla filmre, hanem...
De régebben sokat többet ültem, és most úgy kevesebbet. Tehát most ugye a feleségem nagyon szereti a mozit, nagyon szereti a színházat, és nagyon kevésszer van, hogy elmegyek vele. Moziba kicsit
na
többször.
Jó, akkor mit untál meg?
Már az éneklésben?
A türelemben.
Nem, nekem sose volt, tehát én mindig egy ilyen, hát nem is autisztikus, de hogy volt egy ilyen, szóval nagyon tudok koncentrálni sűrű módon, mondjuk 1 órát, 1,5 órát, de utána elvesztem ott, tehát utána nekem kell egy kis lelazítás.
Meg jó, hogy akkor itt lesznek hírek, meg...
Nagyon, igen.
Meg hát táncolhatsz, amikor szól a zene.
Igen. Hát, szóval fel voltam készülve, hoztam ilyen, mit tudom, súlyzókat, de nem, szóval figyelek, igen, nagyon koncentrálok. látom, ki van kapcsolva a monitorom, tehát nem hagyjátok, hogy internetezzek, vagy ilyesmi.
Direkt nem adunk neked ilyen lehetőségeket.
Jó. Mondjuk a székek azok nem kényelmesek, azt nem hát kényelmesen.
Ez is csak egy vélemény, mert hogy ugye
mert lehet. Én most próbálom így elhelyezni a kis de testem, de
tényleg neki.
Jó, figyelj, majd
próbáld meg ezt megfejteni, és addig felteszek egy olyan kérdést. Na. Ugye azért sokat lehet rólad, főleg mostanában is olvasni, de azért nézem, hogy te időről időre azért mindig adsz interjút, és lehet rólad tudni, hogy azért a Magyar Állami Opera azban is szoktál énekelni, de leginkább azért külföldön dolgozol, és egy elég szerencsére egy elég felkapott énekes vagy nemzetközi szinten, vagy ezt így nem lehet mondani?
De.
Mert megrándult az arcod, hogy ezt mondtad.
Mert ugye, szóval, hogy én azt mondom nektek, hogy, és most anélkül, hogy ilyen nagyon szakborvárok lennék, azt mondom nektek, hogy Alessandro Corbelli, aki nekem az egyik ilyen idolom, aki mostan 70x éves már, de még mindig énekel, azt az opera berkekben sem nagyon ismerik, de az én, hogy milyen fachomnak, tehát amit én énekelek, ő annak egy kiemelkedő személyisége.
Mondjuk ez el, az hogy olasz, ez mi?
Az olasz buffó. Tehát az olasz buffó, amikor ilyen
vidám, vicces.
Igen, vicces, gyorsan beszél, tehát mint Don Pasquale hamupipőkéből a Magnifico, Don Bartolo, egyszer a Figaro-ban, egyszer. Szóval, hogy ennek ő nagy mestere, és hogy nem, hogy az utcán nem ismeri meg senki, de hogy az opera énekesek között sem. Tehát, hogy kevesen tudják, akik nem úgy nagyon benne vannak a dolog, hogy ki ő. Szóval, hogy ez az aki szoprán meg tenor, mindig azért ők egyrészt többet is keresnek, másrészt ők azért híresek.
De én most elsőként nem is a hírességedre, vagy a nevedre gondoltam, hogy mennyire vagy neves énekes, hanem arra, hogy foglalkoztatott énekes vagy mondjuk nemzetközi szinten.
Igen, szóval tehát az egyik hozza a másikat, ez mindig úgy van, hogy nekem van egy jó amerikai ügynököm, aki szintén hoz sok minden, de olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ahol énekeltem már, ott mindig sokat visszahívnak, és az mindig valami, tehát hogy mert ugye eljutni egy helyre valamilyen módon mindig el lehet jutni, és aztán ott valahogy lehet teljesíteni, de az igazi mérce az, hogy oda mindig vissza is hívnak. Szerintem.
Persze.
És nem csak, hogy a kérdésem végülis ide futott ki, de igazából azt akartam tudni, hogy a sok nyilatkozat egyikében azt olvastam, hogy azért olyan, mintha egy kicsit, ezt mondod is, hogy későn érsz be, meg a pályád is későn érik be, de hogy utaltál arra, hogy igazából téged nem tanított meg senki sem rendesen énekelni, pedig New York is konzi volt az, vagy már hát, zeneakadémia?
Úgy hívták, igen, Manhattan School of Music, tehát Carelli Gáborhoz jártam, aki ilyen operaértők és ilyen régi vágások, biztos, hogy tudják, tehát ugye ő egy híres viszonylag, tehát ilyen komprimária szerepeket énekelt a Metropolitan, de ő egy név volt. De szóval nekem mindig nagy vágyam volt, hogy hogy életem során valaha találkozzak egy olyan emberrel, aki azt mondja, hogy most itt kinyitod a szád, itt meghúzod ezt, ott benyomod azt, és akkor ez itt úgy kijön. De én nem találkoztam. Szóval igazából nekem jó énektanám nem volt sose.
De akkor ezt technikailag érted?
Technikailag.
Tehát szeretted
technikailag,
volna, hogyha valaki azt mondja, hogy itt megtámasztod.
Hogy mit támasztok, hogy hova nyomom, mit húzok, mit tudom én.
De akkor mit csináltatok az énekórán? Tehát fogtatok szerepeket, és akkor azokat kidolgoztátok, hogy áriákat?
Ugye amikor én azért is hagytam ott a New Yorkban azt a zeneakadémiát, mert hogy nem éreztem, hogy én fejlődök, vagy főleg éneklésileg, tehát énektechnikailag. Ugye marsokat dolgoztam, költöztettem, kafetériába dolgoztam, hogy legyen pénz a lakásra, szóval nagyon sokat dolgoztam. Egyrészt fáradt is voltam, másrészt borzasztóan énekeltem. Azt se tudtam, hogy eszik-e, vagy isszák az egészet. Szóval emlékszem, amikor ilyen valami Don Giovanni szerepre, azt hiszem Leporello-ra kerestek ott az egyetemen belül énekest, és ugye én annyira szarul énekeltem, amikor beénekeltem, utána egy fél óráig nem volt hangom.
Tehát, igen, hát szóval ezt gondolom technikai probléma volt valóban.
Nem tudtam, hogy ez hogy kell, és akkor bementem a WC-re beénekelni, mert ugye nem volt terem, és akkor kettővel előttem ugye még kiszámoltam, hogy még fél órám lesz, amíg úgy visszajön a hangom, de aztán lemondta, az a két gyerek ott kiesett előttem, és rögtön behívtak, és úgy emlékszem arra, hogy ilyen összeszorított öklökkel úgy álltam, és úgy éreztem, hogy ez nem az lesz, és hát persze aztán nem is kaptam meg a szerepet, de hogy szóval nagyon szerettem volna visszatérve a kérdésre, igen, egy olyan embert, aki, és most nem mondok embereket, hogy kinél tanultam, mert mindenki nagyon aranyos volt egyébként.
Jó, hát végül is csak megtanultál énekelni, lássuk be.
Igen, de tehát ezt valahogy végig tudom, csak... hogy pontosabban, szóval, hogy most én ki akartok kérdezni, vagy úgy örültök, ha beszélek?
Beszélhetsz is, de vannak kérdéseim.
Tehát, hogy nekem, ami neked kényelmes.
Nekem minden jó. Csak, tehát, hogy az én, amikor így rájöttem, ugye most én 54 éves vagyok, és amikor rájöttem arra, hogy nagyon sokáig ugye nem mertem kiállni, mert azt mondtam, hogy nekem még ez sincs meg, ez a hang se jó, az sincs, nagyon-nagyon sokáig húztam, és így tétováztam, hogy ezt el szabad-e vállalni, ezt meg tudom-e csinálni. És amikor az ember egy idő után rájön, hogy tök mindegy. Tehát tök mindegy az, hogy amikor úgy át tudtam úgy váltani arra, hogy ott lenni a színpadon, és valamit úgy nagyon 100%-osan, ugye én nekem az, hogy eldobom a gyeplőt, az nekem egy ilyen erősségem. Nagyon kevés erősségem van egyébként, amit úgy én magam is elismerek, de ez például az, hogy a színpadon
fel tudsz szabadulni?
Láttatok. Igen, uh-huh. Szóval biztos láttatok, volt a Men in Black című film, és abban volt egyszer egy olyan jelenet, hogy valamelyik manusznak a szemgolyója egyszer csak így a pupillája ilyen vízszintesbe csukódott össze.
Onnan lehetett akkor... tudni, hogy ő földön kívüli.
Emlékszel arra?
Igen.
És amikor így amikor bemész, és amikor olyan állattá válsz valahogy, és én azt mindig tudtam. Onnantól kezdve, hogy már az éneklésen nem kellett foglalkoznom. Tehát ez nekem egy olyan dolog, amit
tulajdonképpen színészi faktor ebben, ugye?
Meg ez a jelenlét inkább, nem? Tehát ez a jelenlét a színpadon.
Ami azt nem nagyon tudod megtanulni. Tehát az, hogy bejössz, és hogy rád figyeljenek, azt nem osztják. Szóval az úgy, ahhoz igazániból nem kell semmit csinálni, és ez a nehéz.
De akkor mit szerettél volna jobban? Te jelen szerettél volna lenni valamilyen színpadon, volna megtanulni énekelni?
Nem, én mindig színész akartam lenni. Aha. Tehát nekem a nagybátyja Magáti Oszkár, ha most ezt hallgatja, nem hiszem, hogy hallgatja, de innen is üdvözlöm, ő anyukám testvére. És amikor én még a Bölcsibe voltam, 3 évesre voltam, akkor ő a Tespis Kordiát játszott a főiskolán, és már onnan engem elvitt. Anya, ha én félek ettől a csúnya bácsitól, vagy nem tudom, mit kell mondani, és sípcsontorogni valakit, akinek baromi fáj. És hogy én már nekem akkor a színpad, az egy nagyon nagy dolog volt. Tehát én színész szerettem volna lenni mindig, csak valahogy rájöttem arra, hogy szeretnék külföldre is menni, és hát ugye, mint magyar színész, azt, hogy nem, azt sem tudtam, hogy bármit tudnék, csak úgy szerettem volna, szóval nem volt más elképzelésem.
Szóval, hogy Gáti Oszkár a nagybácsi indított tulajdonképpen el, vagy kapcsolta be nálad azt a gombot, amit a színpadon érez az ember, aki odavaló?
Nagyon sokat voltam, igen, színpadon, tehát már amikor a Madácsban, az Ember tragédiájában is játszottam, de ilyen kis hülye gyerek voltam, szóval nem tudtam. És igazándiból azt, hogy színész akarok lenni, ez nem egészen a gimnáziumban, amikor ugye az első volt kosárlabda óra hajnali 7-kor, meg énekóra, és amikor megtudtam, de ezt is már aki hallotta, az sajnos mindig ezerszer elmondom,
nem, baj,
hogy akkor elmegyek. Elmentem a Dániába, mert akkor az énekkor az ment Dániába, és akkor azt mondtam, hogy akkor is inkább emlék az énekkor, hogy akkor én is mehessek Dániába. Így kezdődött az egész éneklés, tehát sose akartam énekelni.
És miért akartál ennyire külföldre menni?
Nem tudom, hogy úgy világot látni, tehát ezt a bezártság részt, ezt sose szerettem, tehát hogy valahova, mint mondjuk például ebbe a szobába, így. Tehát hogy ez az egész, és akkor muszáj itt lenni, tehát hogy ha akarok elmehetek, de ha akarok, szóval ez mindig szerettem ezt az ilyen. A felesége mindig azt mondja a kocsiaimra, hogy a szabadság paripáim, tehát hogy ennek beszállok, és akkor csak úgy megyek. Teljesen céltalanul, tehát sosem megyek valahova, hanem így csak beülni, és így vezetek.
Ilyen benzináraknál hallod. Igen.
De ezek elektromos autók, hogyha jól hallottam.
Van elektromos, meg
jó, ez csak muszáj volt, mert úgy fészkelődött bennem a lázadó. De hogy tulajdonképpen
arra... Engem hallasz, hogy beszélek?
Persze.
Nem menjek hátra előre?
Nagyon jó, annyira jó az orgánumot, hogy tök mindegy, mi mit mondunk, vagy csinálunk. Tulajdonképpen, ha csak így dünnyogsz egész 2 órán keresztül, szerintem akkor is mindenki imádni fogja itt a Váci úton, és előbb-utóbb átmegy mindenki a piroson. Igen. Szóval, de egy kicsit így lehet egy ilyen kronológiát, hogy 3 évesen állsz először színpadon, átváltozik a szemed, csíkká.
De az akkor még nem
akkor
változott.
Még nem változott.
Tehát ahhoz kellett, hogy átváltozzon a szemem csíkká, hogy megtudtam már hangilag azért sok idő eltett olyan dolgokat oldani, tehát mit tudom én, tudtam, hogy jön egy magas hang, és nem szartam össze magam a félelemtől. Tehát, hogy azért kellettek ezek a lépések ahhoz, hogy ez csíkká tudjon változni, hogy bizonyos szempontból magabiztos vagy éneklésileg, és az és el tudod engedni azt, szerintem ez is, hogy a fiatal énekesek hallgatnak most minket, hogy akkor el tudod engedni azt, hogy nem mindig az a fontos, hogy most az milyen, az az egy hang. hogy sikerül, hanem hogy mit adsz át a közönségnek.
Mert és ilyenkor mit érzel belőle, amikor csikke változik? Most legyen ez egy ilyen metafora, de értsük mindannyian azt, az alatt azt, hogy az ember a színpadon lelazul, és engedi, hogy az energiája áramoljanak.
Igen, tehát hogy az én életem az a színpadon teljes. Tehát én a színpadon érzem úgy, hogy én mindent tudok. Tudom, hogy mi hol van, honnan jön a lámpa, hol világít, min fog hasra esni, hányat kell lépnem ahhoz, ki melyik oldalon, hol. Tehát én ott nagyon tudom a családi életemben, ugye nekem két édes lányom van, én nem tudom azt mondani, hogy én egy ügyes és jó apuka voltam, mert béna voltam. Tehát van...
De mert ott nem volt reflektor, vagy most mi a különbség, érted? Hogy valahol van önbizalom, valahol nem.
Két külön anyukától van két külön gyerekem, és most egy harmadik feleségemmel élek együtt, és hogy mind a két, főleg az első lányomnál ugye 7 éves koráig együtt voltak, és nagyon aggódós voltam. Tehát amikor beteg volt, meg lázas volt, meg én ezeket borzasztóan nehezen viseltem. Tehát emlékszem, mint egy ilyen oroszlán keringtem ott a szobában, hogy lázas a gyerek, és akkor 20 percenként mértem, hogy most beadtam neki a lázcsillapítót, és akkor elindult lefelé a láza, szóval igazi béna voltam. Tehát
nem. De miért szerinted, miért kudarc? Egy kicsit azt érzem, ezt
én azt nagyon kudarcnak
többször
értem.
Is, többször, ezt többször emlegeted interjúkban, valahogy mindig előhozod.
Igen, mert ez nekem egy nehéz része.
Rákérdeznének.
Hogy miért?
Igen.
Mert nekem ez egy nehéz része volt.
Tehát, hogy ez egy kudarc. Úgy, pedig azt akartam csak ezzel mondani, hogy hát egyrészt szerintem ez normális, másrészt, ahogy az ember először nem tud énekelni, úgy szülő se tud lenni.
Igen, de ez nekem meg is maradt ugyanúgy, hogy én nem tudok jó szülő. Ugye, hát én nagyon sokat, főleg aztán a második gyerekem, én nagyon sokat utaztam. Tehát azért a munkám miatt nem tudtam annyit részt venni a családi életben, mint ahogy hogy egy anyu. Mert azért egy gyerek, és most minden anyukához szólok, azért egy gyerek, főleg egy nagy öröm, de iszonyatos nehéz.
Tehát, nem, csak a tagás.
Nem, ezt most te sem mondod komolyan.
Nem mondom komolyan.
Szóval, hogy ez,
de kiegyenlíti a két dolog egymást.
Meg erről úgy nem szokás beszélni, hogy azt a szentségét, ez azért mekkora. De hogy az nem könnyű.
Nem könnyű, de várjál, de ha lányokat kérdeznénk, ők is ezt mondanák, hogy kudarcos apuka voltál, vagy vagy?
Nem nevezném én ezt kudarcnak, szóval én nagyon-nagyon odafigyeltem, amennyire tudtam, meg próbáltam, tehát ugye főleg az első, a nagyobbik lányom, aki egyébként most 22 éves már, tehát hogy söprögettem előtte az utat, tehát tudod, mint amikor az indiaiak mennek, és hogy a kis rovarokat, ahol a tollal ott söprögetik, hogy tehát én minden hülyeséget láttam, 8-al előtte gondolkoztam, mert láttam, hogy 2 sarok múlva ott balra majd lesz egy jég, amin ön majd el fog csúszni, és hogyha ott...
De akkor ne bántsad magad. Hát
nem ilyen ostorozás, ez csak olyan tény, szóval nem rosszul alszom emiatt, tehát csak lehetett volna ügyesebben.
Vagy ez inkább egy ilyen vágy, mint amikor azt énekli a Révész Sándor, hogy hagytak volna 2 életem? Tehát, hogy lettél volna?
Azt én pont nem tudom, hogy ez ilyen, de tudom, hogy kéne tudni.
Te nem tudod, de hallgatók tudják. Jó. Volna 2 életem, tehát, hogy lettél volna akkor teljes értékű apuka, meg teljes értékű... Érted, mit mondok?
Én mind a két, pontosabban a második hölgy nem volt a feleségem. Mind a kettőnek én őszintén elmondtam, hogy nekem az éneklés az a legfontosabb dolog a világon. Tehát én így kezdtem, én sose azt mondtam, hogy én baromira szeretnék családot, meg gyerekeket, hanem azt mondtam, hogy én tökre örülök, ha van, de hogy nekem az éneklés az mindig mindennél fontosabb lesz. És akkor nyilván az ember, amikor öregszik, és akkor már nem tud énekelni, akkor lehet, hogy visszagondolja, lehet, hogy ezt nem így kellett volna gondolni, vagy mit tudom én, de én nekem, nekem az életem az igazándiból erről, tehát a színpadról szól. És az is lehet, hogy csak azért, mert hogy én ott tényleg tudom, hogy ott mi merre hány lépés, és esetleg a másik oldalon nem tudom, hogy mi merre hány lépés, és ezért komfortosabban érzem magam a színpadon, de nem gondolom, hogy a másikat a borzasztóan csináltam, csak nem vagyok büszke.
Hát és igazából ebben az a vicc, hogy a te életednek pontosan az úgy néz ki, hogy ugye azt mondod, hogy na majd, hogyha idősebb leszek, akkor majd több idő lesz a családomra, vagy lehet, hogy nem ez lesz a legfontosabb, csak hát pontosan úgy tűnik, hogy a te karriered az pont úgy néz ki, hogy minél idősebb leszel, annál jobban foglalkoztatnak, és annál felkapottabb énekessé válsz.
Igen, szóval ez nekem mázli egyébként, de addigra meg úgy remélem, hogy a lányok már nagyok lesznek, és akkor én azt gondolom, hogy ha ők nagyobbak lesznek, akkor jobban fog tudni velük. Mint hogy a 22 éves lányommal, aki egyébként baromi ügyes, és zenél, de úgyhogy sose beszél, zenél, és szöveget ír, zongorázik, és gitározik, és tök jó. Vele most, ahogy nő, azért sokkal jobban megtalálom a hangot.
És a kicsi hány éves?
Kicsi 11 volt most két napja.
Azért őt, már 11 évesen is meg lehet találni.
Igen, csak ugye őt jóval kevesebbet látom, hogy azt mondjam inkább, hogy nagyon keveset, tehát az ott nehezebb.
Norikám, el kell mennünk most. El kell mennünk a híreket.
Meg a Péternek adni kell egy kis teret, hogy ugráljon.
Az van, hogy a Péternek kell adni.
Nem, olyan szépen, csak kicsit jobbra-balra mozgatom a széket, de úgy csinálok, hogy a szám mindig ott marad a mikrofon mellett. Látjátok?
Már a rutinosan. Fogunk beszélgetni még azért. Én szeretném, hogyha azért ezt megnyitnánk, ezt a
csokrát.
Ezt, igen. De nem, tehát visszatérnénk erre, hogy milyen az, amikor valakinek a karrierje 50 felett elkezd beindulni, mert ez annyira inspiráló. De leginkább előtte reklámot fogunk sugározni itt a Rádió Café-n. Maradjatok velünk, a kettes számrendszerre Kálmán Péter operaénekes továbbra is a vendégünk.